Ugye gondolom Magyarországnak is jár a Holdon egy kicsi rész, mert hát ez köztulajdon, és például annak is lehetne a Demeter Szilárd a főigazgatója, és akkor ott el lehetne kezdeni például építkezni. Kis Dubáj, milyen jó hangzana. De ez egy rettenetes rezsim, ami a Putyin rezsimje. Hát az ember csak azért nem mondja a náci rezsimnek, mert ugye ez már, erre már foglalta, a kategória foglalt. De hát ez rettenetes. És hát a Neri se felé tart természetesen. Nem sebezhetetlen ez a rezsim. Hát most ugye pontosan az utolsó pár hónapban ezt látjuk, hogy finoman szólva nem sebezhetetlen. Aztán, hogy saját maga lépe a gerebére, nincs egy kritikus tömeg, amelyik olyan mélyen és egzisztenciálisan meg lenne sértve, hogy képes lenne egy forradalmi helyzetet előidézni, mondjuk kimenne az utcára teljes elkeseredésbe.
Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal.
Ez a Kultúrtáj, a Magyar Hang kulturális és kultúrpolitikai podcast műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal, mai vendégünk pedig Parti Nagy Lajos, Kossuth Díjas költő, író. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm.
Mielőtt az első kérdést feltenném, szolgálati közleményként mindig el szoktuk mondani, ezúttal is elmondom, hogy a Magyar Hang szinte kizárólag a nézők, hallgatók, olvasók jóvoltából működik. Ezért kérjük, hogy ha tehetik, támogassanak bennünket, fizessenek elő lapunkra, kövessenek bennünket a Facebookon, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, ahol ezen a műsoron kívül még 5 másik műsort láthatnak hetente, illetve amit nem láthatnak, azt a különböző podcast csatornákon hallgathatják. Köszönjük szépen! És akkor vendégünkhöz fordulok. Kezdjük azzal, hogy itt, ahogy olvastuk a Bencével a nem is annyira régi, még őszi interjúkat, ott több interjúban is azt mondta, hogy hát már annyira belefáradt a közélet kultúrpolitikai történéseibe, hogy már olyan kevés dolog tudja kizökkenteni, vagy egyáltalán kevés dologgal akar ezek közül foglalkozni. De most itt az utóbbi időben azóta is történtek azért dolgok, mind a kultúrpolitikában, mind a hát mondjuk általában a politikában, és ezek közül szeretném párat megemlíteni. Elsőként azt a viszonylag friss hírt, hogy Demeter Szilárd lett, immár ugye a PIM igazgatósági posztja után, most megkapta ezt a létrehozandó kulturális holdingnak a Széchenyi Ferenc, mi a pontos neve?
Közgyűjteményi
központnak a, hát az igazgatását, a vezetését. Mit gondol erről a fejleményről?
Hát, egészségére. Ez hány múzeum? 6-7?
Hát 6 momentán.
Van 3 zárva, másik 3 is lassan be fog zárni, gondolom én. Ha nem lesz rá konkrétan pénz, már pedig nem tudom, hogy lesz-e. De hát az Ómolnárra, vagy mi? Igen. Nem. Ókovácssal. Uh-huh. Ókovácssal kéne, hogy következzenek. És akkor még számtalan lehetőség van. Tehát abszolút lehetne egy kézbe adni az összes vidéki színházat, uh-huh. könyvtárakat, összehordozni, bedobozolni őket, és akkor annak is lehetne egy igazgatója, és akkor ugye gondolom Magyarországnak is jár a Holdon egy kicsi rész, mert hát ez köztulajdon, és például annak is lehetne a Demeter Szilárd a főigazgatója, és akkor ott el lehetne kezdeni például építkezni. Kis Dubáj, milyen jó hangzana. Hát körülbelül ezt gondolom erről, vagy hát ennél boltozatosabban ezt nehéz megfogalmazni. Mert könnyű, de az nagyon rövid.
És a Demeter Szilárd működését a PIM főigazgatójaként, ugye itt elég hangzatos szlogenekkel indított, hogy visszaviszi az irodalmat az olvasókhoz, ami jelentsen bármit is, és ennek eredményét, illetve az ő működésének eredményét, mondjuk mint PIM főigazgató, ezt hogyan ítéli meg?
Nehéz megítélni, mert hiszen a PIM működik, a muzeológusok dolgoznak, kiállítások voltak, független attól, hogy én láttam őket, vagy nem. Tehát tényleg nehéz megítélni konkrétan, hogy azt, hogy ez alatt az idő alatt mi az, ami a főigazgatónak a hatása volt, hogy mi volt, ami miatta volt, mi az, ami miatta nem volt. Úgyhogy erre nem nagyon tudok mit mondani. Közben volt OSK igazgató is, azt hiszem, meg a Hajógyári Sziget igazgató, és egy csomó minden másnak biztos, hogy meg kellett osztani a feladatait, és nem. Hát látom, hogy a PIM nyitva van, vannak kiállítások, tehát ezek szerint remekül osztotta meg a feladatait, meg hát ugye a PIM továbbra is ott marad a portfólióban.
Igen, 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 nem ő lesz az igazgatója ugye a tervek szerint,
de, hát,
de marad, igen, az lesz a egyik tagja ennek a holdingnak. Amire a Bence utalt, arról mit gondolt? Tehát ez a törekvés, ami az elején is már úgy tűnt, hogy nem kecsegtett nagy sikerrel, de hogy valójában mit jelenthet ez, hogy vagy visszavinni, vagy közelebb vinni az olvasókhoz az irodalmat? Hogy látja ma, hogy milyen, eleve milyen állapotban van az irodalom, tehát mennyire éri el a potenciális olvasóközönséget, és lehet-e ezt állami, vagy bármilyen más eszközökkel támogatva növelni ezt az elérést?
Hát olyan módon lehet, hogy amennyiben a piaca ezt a, most akkor egyszerűség kedvére a kortárs irodalomról beszélek, de hát nem, mondjuk az irodalomról, mint olyanról, klasszikusról, kortársról, hát ahhoz, hogy ez, hogy legalább esélye legyen az olvasóknak hozzájutni, ahhoz pénz kell. És úgy látom, hogy egyre több pénz kell, tehát valahonnan ezt a különbséget, ami az olvasók pénztárcája, illetve a könyvek bekerülése költségei és a valódi árak között van, hát ez valahogyan valakinek vagy állnia kell, vagy pedig lehet azt mondani, hogy akkor minden egy az egybe történjen a piacról. Hát ennek már az összes modellét vagy változatát kipróbálták. Én őszintén szóval ebben nem tudok okosnak, nem tudok és nem is akarok okosnak lenni. Eleve nem a kultúra felől, nem biztos, hogy a kultúra felől annyira izgalmas ez. Hogyha van egy réteg, amelyik megengedheti magának, hogy ezeken a nyugat-európai szempontból egyáltalán nem hatalmas árakon könyveket vegyen, vagy ne egy könyvet, hanem több könyvet vegyen, és mint hajdan a könyveteket bevásároljon az újdonságokból. Tehát, hogyha olyanok vagy olyanok lennének azok a értelmiségi alkalmazotti fizetések, vagy az arányok, akkor alig, hanem ez a réteg, ez, mondom, nem vagyok szakember, de talán még mindig képes lenne eltartani mondjuk a kortárs irodalmat. Mint hogy ez nem így van, így nem is a kortárs irodalom maga, hanem hát a könyvkiadók is elég vacak helyzetben vannak, de ki tudja megmondani, hogy mennyi lenne az ideális olvasó. Ennek a könyvpiacnak a szereplői természetesen minél több olvasót szeretnének, viszont bizonyos könyvek, könyvcsoportok, meg hát a vak is látja, hogy nem tömegekhez szólnak, mint ahogy őszintén szóval soha nem tömegekhez szóltak, és amikor a klasszikus irodalom, vagy a ma már klasszikus, akkor kortárs irodalom tömegekhez szólt, vagy tömegek olvasták adott esetben, Szikra könyvkiadó és egyáltalán az olcsó sorozatok, akkor nagyon nehéz szétszállazni, hogy mennyiben volt ez a muszájnak köszönhető, mennyiben volt ez annak köszönhető, hogy a mozin kívül ez volt az egyetlen egy fantázia kiteljesítő vagy beteljesítő csatorna az irodalom. És minthogy ez radikálisan megváltozott, és hát csatornák tömegén keresztül, vagy médiumok tömegén keresztül kapják a népek, kapják az emberek a szükséges adagot a történetekből, és mondjuk úgy, hogy az érzékiségből a szónak most a legtágabb értelmű. Itt természetes, hogy az írott betűnek, illetve az irodalomnak bizonyos fokig ez a primátusa megszűnt. És akkor ezen belül van az, hogy hogy áll a papírkönyv, vagy hogy áll az írott könyv, és hogy válik szerintem lassan luxussá. És akkor megint előről. Tehát, hogyha van egy réteg, amelyik ezt a relatív luxust meg tudja fizetni, hogy meg tudja fizetni azt, hogy kinyomtatják adott esetben a számára, vagy 400-ad magával a számukra a nyomtatott könyvek, akkor ez nagyon rendben van, hogy akkor ők vegyék meg és tegyék a polcra, mert azért ez egy akkora hagyomány, hogy ez pillanatok alatt ez nem fog elmúlni. Tehát néha fél az ember, hogy a gyerekei, hogy az unokái kidobálják a könyveit. Ezek talán jogos félelmek, de én mégsem hiszem, hogy ez így lesz. Tehát ez egy nagyon erős a könyvnek, a könyvnek mint kultusztárgynak a kultúrája. Múltkor láttam egy könyvtárat, valami magánkönyvtárat, ahol a régi VHS kazetták kvázi könyvként ki voltak rakva a polcokra. És egyszerűen ez is egy ilyen beidegződés, nem? Hogy a könyvszerű tárgyat kitenni. Az más kérdés, hogy mekkora része ezeknek a tárgyaknak, amelyeket lapozva olvasnak, és mekkora része, amit egyszerűbb a hálón keresztül olvasni adott esetben, és akkor még a szakkönyvekről, lexikonokról nem is beszéltem.
Még ez a piaci alapú, a könyvpiac esetében gyakran elhangzott, hogy állami beavatkozás azért nem lehetséges, vagy az a fajta állami területfoglalás, amit sok helyen színház, a film és egyéb területeken látunk, mert hogy a könyv az piaci alapon működik. Aztán ugye erre jött a Libri fölvásárlása, ami hát mondjuk, hogy azért torzítja már ezt a helyzetet, hogy ezt hogyan látja?
Bocsánat, hogy... én az előbb óvatlan módon egy parlamentáris demokráciáról beszéltem, tehát nem erről az egyre vacakabb autokráciáról, amit a nemes egyszerűség kedvéért nyugodtan nevezhetünk diktatúrának, magán és hétköznapi használatra. Tehát nem erről beszéltem, hogy válik mindenféle szándékból a lenyúlás, a megszerzés, ez is a miénk, az is a miénknek a kultúrája, hanem arról beszéltem, amikor normálisan működik egy ilyen támogatás. Magyarország nem az az ország, és akkor most még elég finoman fogalmaztam.
És akkor mondjuk milyen sors vár ön szerint a magyar könyvpiacra, az irodalomra ezek után, hogy már a könyvpiac egy nagy része is állami fennhatóság alá, vagy legalábbis felügyelet alá került?
Hát egy része. Egy része legalábbis, és még ennél az egy résznél se hallottam egy az egybe, hogy valaki beleszólna például abba konkrétan, hogy ebbe a könyvbe ez vagy az, hogy vagy mint legyen, de hát ami késik nem múlik, tehát illúzió egyáltalán nincsenek. Ezek mind-mind arra felé mutatnak, hogy a tartalmat is igyekszik ez a hatalom elstandolni. Mindent, amihez hozzáfér, és amelyik elég gyengének vagy zsíros cubáknak bizonyul, azt mind meg akarja enni, maga alá akarja gyűrni, az ő szempontjukból teljesen természetes módon. Ez borzalmas, de hát ezen már azt hiszem, hogy bőven túl vagyunk, hogy ezen a szívünk közt kapjuk, mert akkor már nem lenne szívünk. Úgyhogy, hát ami azt illeti, ez egy kis piac, vagy nem is, ez egy kis széna azért az irodalom, vagy a kortárs irodalom, ami viszonylag kicsi széna, egzisztenciát alapozni, de egy fiatal írónak például arra, hogy könyveket írjon, egyre nehezebb, pláne olyan könyveket, amelyek nem feltétlen a nagy közönség számára íródnak, már pedig a nagy közönség számára íródó tömegkönyvek is előbb-utóbb elvékonyodnak és eltűnnek a semmibe, hogyha nincs mögöttük egy minőségi irodalom. Igaz, ez fordítva is igaz. Tehát kellenek a tömegkönyvek, kell a tömegszórakoztatás, ha úgy tetszik, amiből ebből a rengeteg történetből minőségi irodalom is alakul. Tehát egyik feltételezi a másikat. Én addig vagyok optimista, ameddig nem optimista, hanem legalábbis ilyen nyugodtan szkeptikus, amíg nem tapasztalom azt, hogy egy az egyben valakik megmondják, hogy ebbe a könyvben mi lehet és mi nem lehet. Amíg kinek-kinek a saját döntése, hogy belemegy ebbe a fóliázás nevű mocsokságba, vagy nem. Természetesen egy csomó kényszer, hát hiszen egy kiadó mi más csinálja. A kiadónak el kell adni a könyveit, és már ott is van, ahol fogják is és fóliázzák a tartalmakat, és holnap után a következő tartalmakat is. De talán mégis lehet azt mondani bizonyos dolgokról, hogy nem. hogy ebbe vagy abba egyszerűen nem megyek bele. Ha kiadóként már nem, akkor magáníróként. Ennek nyilván vannak következményei, és újra előről egzisztenciát én azt hiszem, hogy nem lehet alapozni erre a professzióra, de 30-40-50 évvel ezelőtt sem nagyon lehetett, úgyhogy ebben nagy különbség nincsen. Tehát ha valaki most úgy szeretne pályát kezdeni íróként, hogy ebből fényesen meg fog élni, vagy nem fényesen meg fog élni, de emellett még minőségi irodalmat művelek, hát az nagyon szívmelengetően illúzionista.
És ez mondjuk, hogyha a területfoglalást azt az intézményi szinten nyilvánvalóan látjuk, nem is nagyon lehet elterelni róla most már a figyelmet, sőt, hát ahogy mondta, hogy már nem is kapunk a szívünkhöz, mert szinte természetessé vált, de hogy vajon a nyelv tekintetében mennyire működik a NER, mennyire tudott a nyelv mondjuk hát akár az irodalmi, akár a közéleti, köznyelv fölé kerekedni?
Ugye volt egy hosszú diktatúra a Szovjetunióban, mondjuk a 20-as évektől hát meddig? Ugye nem mondom, hogy máig, de azért egy elég hosszú diktatúra, de az orosz irodalmat, a valódi orosz irodalmat nyelvi értelemben ez nem gyűrte maga alá, kivéve a szennyirodalmat, illetve a propaganda irodalmat. Volt rövidebb diktatúra időszak a harmadik birodalomban, ott az elég kevés idő volt ahhoz, hogy az irodalmat, vagy az irodalmi nyelvet, legalábbis annak a javát maga alá gyűrje egy ilyen Goebbels-féle náci propaganda nyelv, lásd a Klemperernek a nagyszerű eszéjét, vagy naplóját. Úgyhogy én nem gondolom, hogy ez a Rogán-féle Goebbels-iáda, ez maga alá gyűrné az irodalmi nyelvet. Olyan módon persze lehet, hogy bizonyos dolgokat és cenzúra azt mondani, hogy ezt nem lehet, amelyik kiadó ezt csinálja, az. De hát ennek a szélén már ott vagyunk, ugye, hogy a homoszexualitást azt már hova tovább üldözi az állam. Tehát egyre kevésbé tűri, meg ki tudja, hogy mi lesz a következő. De tegyük föl, hogy marad annyi szabadság, ami magát a nyelvet, az irodalmi nyelvet csak akkor veszélyezteti, hogyha ennek a nyelvnek a hivatott használója a szükségesnél jobban megijed. Hallom magam, tehát hallom, hogy ez mennyire süppedékeny, hogy mi az, hogy a szükségesnél jobban megijedni, miért kéne megijedni egyáltalán. Szerintem se kell megijedni. Az irodalom az nagy for, hogy egy irodalmi mű azért jó kerül pénzbe, mert az ember maga kerül pénzbe, aki írja, de összehasonlíthatatlanul kevesebb pénz, mint egy film, egy zenekari koncert, vagy egy színház, és egyedül is lehet tulajdonképpen művelni. Vagyis, hogy instrumentális feltételei annak, hogy maga a mű megszülessen, nincsenek. Kérdés persze, hogy hozzátartozik-e a műhöz a kinyomtatás, meg a forgalmazás, de mondjuk egyszerűbb a helyzet, mint egy színházrendező esetében, vagy egy független színház esetében. Itt talán könnyebb nem engedni ennek a nyelvnek. De hát milyen nyelv ez igaz? Az, amiről beszélünk viszont, az egy teljesen átlagos, közepes, diktatórikus nyelv. Tehát a Zsdánov nyelv, a Goebbels nyelv, a Zsdánov nyelve, a diktátoroknak a nyelve. És ezek szépen hallgatnak is egymásra. Tehát ezek is rettenetes időszakokat és rettenetes dolgokat idéznek föl, és minthogy ennek a rezsimnek a hübrisze már az égig ér, gyakorlatilag mindent megenged magának. Tehát már ezeket az eddig talán valamennyire figyelembe vett tabukat, mint a nem tudom mi volt ilyen a Lebensraum volt ilyen, amit ugye egy darabig legalábbis úgy tűnt, hogy olyan ciki. Nincsenek ilyen tabuk. Egyrészt, mert a saját célközönségük is butul. Miért ne butulna, hiszen hát ezt kapja éjjel-nappal. De hogy ezt várná el, ha olvas irodalmi műveket, azt kötve hiszem. Én ezt így látom. Tehát én nem gondolom azt, hogy az irodalomnak a nyelvét, vagy a művészetnek a nyelvét gyűri le egy diktatúra. Erre még nagyon nem volt. Például voltak művek, amik nem születtek, voltak művek, amelyek íróasztalban vannak, most ilyen nem nagyon van, ami íróasztalban van, mert azért ezen a háló nagyon sokat változtat a hatalmasok legnagyobb félelmére, tehát egyszerűen nem lehet a világot betiltani. Azért ez egy nagy félelem lehet, hogy akármit csinálnak, mindig a zsarnokság szövevénye is felfestlik valahol. Tehát nem lehet. Tehát be lehet zárni Magyarországot, mint Észak-Koreát, de hát azért ez már valóban az abszurd kategóriája.
Igen, bár ugye említette, hogy volt a Szovjetunió, egy orosz diktatúra, amit talán bizonyos esetben máig tart, és azért azt riasztó látni, hogyha persze nem is lehet olyan mértékben izolálni talán a világot, mint, vagy a világtól azt az országot, mint korábban, de tulajdonképpen az, hogy most volt Navalnyi temetése, és ott tényleg most már csak néhány ezer ember merészel egyáltalán azzal tüntetni, úgymond, hogy megemlékezik egy ellenzéki politikusról, vagy ugye azt is lehetett olvasni, hogy most éppen Ulickajának a forgalmazását tiltották be Oroszországban, meg még valakinek. Tehát, hogy azért ezt lehet annyira szűkíteni, hogy ennek van valamilyen hatása a társadalomra, ellenére, hogy a világháló, ahogy tudom, ott is tulajdonképpen elérhető bizonyos cseleken keresztül.
De... Van, persze, hogy van, csak a nyelvről. Tehát arról beszéltünk, hogy mondjuk legyűri a művészet nyelvét, vagy az irodalom autonóm nyelvét, legyűri egy diktatúra, vagy egy diktatúra nyelve, és beszédmódja az irodalom szereplőit, vagy hát az intézményeit, azokat természetesen le lehet gyűrni, és az Ulickáját be lehet tiltani, ahogy a Navalnyit is szépen meg lehet gyilkolni az első adandó alkalommal, de most nagyon patetikusan mondanám, tehát a szabadság és a művészi szabadság sem olyan, ami meggyilkolható volna hosszú távon legalábbis. Természetesen ezek rettenetes dolgok, és hát ez egy rettenetes rezsim, ami a Putyin rezsimje. Hát az ember csak azért nem mondja a náci rezsimnek, mert ugye ez erre már foglalta, a kategória foglalt. De hát ez rettenetes. És hát a Nerise felé tart természetesen. Hogy mondjam ezt, ezekről a kis szabadságokról, vagy a kis természetességekről, hogy azt írom, amit gondolok, és azt akarom kiadni, amit gondolok. Ezekről nem szabadna se legbelül, se kívülül, se lemondani. És ezek nem rendszerváltó, vagy rendszerdöntő erővé, de azért mégis valamiféle civil kurázsivá, mint az ilyen kis korálkagylók valamilyen módon, azért mégiscsak összegyűjnek. Ez egyetlen dolog, amiben ha olyan nagyon bízni nem is lehet, de ez mégiscsak valami, és ennek azért én itt-ott látom a jelét, és hogyha süt a nap és délelőtt van, akkor ennek több jelét látom, mint a meghunyászkodásnak és a gyávaságnak. Ennek is rengeteg jele van, olyanoknak is, ahol emberileg teljesen érthető, hogy valaki belegyávul, és valaki nem mer bizonyos rizikokat elvállalni, de máskor meg van, amikor úgy érzem, hogy túl szűkre, vagy túl tágra szabja azt a határt, amikor nem mer megszólalni, mert mi történne. Szóval nem sebezhetetlen ez a rezsim. Hát most ugye pontosan az utolsó pár hónapban ezt látjuk, hogy finoman szólva nem sebezhetetlen. Aztán, hogy saját maga lépe a gerebére, vagy nem, ezt a fene tudja, most én nem tudnám megmondani, de sűrű gerebézés az mostanában van, az kétségtelen. Mm-hmm. Tehát sem nem tévedhetetlenek, és eluralkodott rajtuk most már teljesen a kevésség. Tényleg azt képzelik, hogy, hogy mindent lehet, és hogyha a hétvégén együtt grilleznek a Trumppal Amerikába, akkor onnantól fogva már a következő az lesz, hogy Amerikát ide csatolják Magyarországhoz. És ezt miért lehetne elővezetni egy propaganda, vagy egy olyan propaganda sajtóban vagy tévében, ami azt szokta meg tizenvalahány éve, hogy csak bólogatás van, és nincs akkora ostobaság, amit ne lehetne bemondani, és amit ne lehetne bólogatni.
Ez mondjuk ez társadalmi szempontból, vagy a magyar társadalmat nézve, ez valamiféle nemzeti identitás, vagy annak egy része, hogy ahogy mondta, hogy közelítünk afelé, ahol a putyini Oroszország tart, és azt láttuk az elmúlt években, hogy gyakorlatilag kritikátlanul átmegy a magyar propagandának az az üzenete, hogy Oroszország valamiféle rendet őriz, ők az erkölcsös, nem tudom, amit ugye Putyin is sokszor elmond, és hogy ez végsősorban legitimálja az ukrajnai pusztítást, ami szintén kritikátlanul átmegy a magyar társadalom egy részén, mert legalábbis a kormánypárti szavazók egy nagy részén, hogy ennek az oka, vagy ennek a gyökerei is mondjuk a 40 éves hát diktatúra-szerű állapotig nyúlnak vissza, és a magyar társadalom azért ennyire kritikátlan, vagy miben látja ennek okát?
Nem tudom. Nem tudom. Azt se tudom, hogy a magyar társadalom valóban ennyire kritikátlan, más szóval hülye, vagy pedig csak ilyennek mutatja magát, és közben rálegyint az egészre, hogy gyerekek, valamikor a nagyapátok gyapotot termesztett, most meg azt mondja, hogy a Putyin az Isten. Aztán majd jön egy következő időszak, ezek ott majd eldöntik, mi csak így simuljunk el, ne csináljunk semmit, eddig is elég vacak volt, ezután is elég vacak lesz, nem kell nekünk itt ugrálni. És ezt nem is tartanám, vagy nem is gondolnám a magyar mentalitásnak, hiszen azért... Szóval alig van a társadalomnak egy olyan nincs egy kritikus tömeg, amelyik olyan mélyen és egzisztenciálisan meg lenne sértve, hogy képes lenne egy forradalmi helyzetet előidézni, mondjuk kimenne az utcára teljes elkeseredésbe, hogy ezt és azt csinálták velem, a gyerekeimmel, a padlásommal történetesen, a fizetésemmel. Ez az autokrácia vagy diktatúra, ez nem bántja meg, nem bántja meg annyira ezt a tényleg nagy tömeget, hogy ezért kivonuljon az utcára, illetve ha ki is vonul, akkor úgy érzi, hogy ezzel ennek vége van, és talán itt jönne a képbe a képviselete ezeknek a nagyobb tömegeknek, akiknek bedumálták, hogy most a Putyin a barátunk és az ukrajnai az ellenség, azok két hét alatt ezt lerázzák magukról, mint a kutya a vizet. Nem ment ez olyan mélyen a bőr alá. Tényleg úgy van a fele, hogy akkor majd jön a következő ilyen direktíva. Tehát azt gondolom, hogy az a népesség, aki ezt a propaganda tévét hallgatja, azért annak is megvan ezen túl, és bőven megvan ezen túl a maga élete. Tehát ez inkább csak így félfüllel van, hogy mit mondtak? Ahogy a Kossuth Rádiót és a 70-es, 80-as években az inkább a Kádár népe így félfüllel hallgatta. Ez előbb-utóbb összeáll valamiféle akár ilyen rendszerváltó ellenszenvé, vagy olyan tömény elutasítássá, ami már megérleli azt a helyzetet, hogy külső hatásra akár az történjen, mint 89-ben. De szerintem ettől még nagyon-nagyon messze van Magyarország. Én biztos lehetne ilyen mentalitásbéli okokat felsorolni. Én valahogy ezeket úgy félnék is, mert nem tudjuk, hogy ki mennyire, és hogy amikor ezt mérik, akkor hogyan mérik. Én most egész egyszerűen fogalmazva, én egyáltalán nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez a 22-es választás, ez nem volt egy orbitális csalás. Ami nem azt jelenti, hogyha nem lett volna, akkor ez az ellenzék, ez nyerni lett volna képes, de ez, ahogy történt, ez mégis túlment minden határon. Tehát amikor a rendszert, a kereteket, a pályát, a bírót, a műfüvet, mindent a főszertáros vagy a tulajdonos határoz meg, akkor honnan tudjam azt, hogy maga a játék az rettenetesen fair volt, amikor az egyik csapatnak ugye 45 fokba fölfelé kell támadni, vagy miért higgyem el, vagy miért ne legyek végtelenül szkeptikus ezekkel is, hogy most akkor a magyar nép nagy része most Putyin barát lett. Hát el lett a fenét Putyin barát. Nem. A magyar nép egyszerűen csak valahogy azt gondolom, hogy meg akar élni, és az ilyen konkrét eszményeket, azokat nehezen forgatja a szájába, az ilyen általánosabbakat, mint szabadság, meg függetlenség, meg ezt a szuverenitást is, ezt is lehet szeretni, mert nem jelent semmit.
Nem is feltétlenül arra gondoltam, hogy ámblok hülyék lennénk. Inkább csak valahogy ugye sokszor emlegetjük a szolidaritás hiányát, a másikért vállalt felelősség hiányát, és mondjuk ha mindezt mondjuk akkor szűkítve a kört, mondjuk akkor az értelmiséget vesszük. Most nemrég hír, hogy ugye van az építészek háza az Ötpacsirta utcában, amit hát most a Lázár-féle minisztérium ilyen-olyan módon és indokkal elinstandol, és ugye kiadtak egy közleményt az építészek, ami egy kedvesen naív szöveg volt, rácsodálkozva arra, hogy ez megtörténhet. És ugye 14 éve élünk a NER-ben, ami így kívülállóként, nekem legalábbis ez a mentalitás, vagy ez a hozzáállás megdöbbentőnek tűnt, hogy eddig hol éltek, hiszen minden területet szépen lassan elfoglaltak, hogy vajon, és ugye ez feltételezi azt, hogy itt nem volt, mint hogyha nem lett volna a különböző területek és szakmák között semmiféle szolidaritás, átjárás, vagy akár csak tapasztalatszerzés, hogy lám az irodalmat is lenyúlták, akkor az építészetre is sor kerülhet, hogy ebben lát egy, vagy látja az értelmiség felelősségét ebben?
Hát persze, hogy látom. Hát az értelmiségnek mindig mindenben van egy jó adag felelőssége, és nyilván mindig valamivel nagyobb felelőssége van, mert több lehetősége van a szólásra, a megszólalásra, és látványosabb a hallgatásra, és látványosabb a szolidaritásra, és az is, hogyha nem szolidáris, vagy nem törődik vele. Persze, hogy nagyobb a felelőssége. Hát azt látom, hogy különféle sérelmek mentén a különféle szakmák nem tudtak, de hát nem csak ezek az ekte értelmiségi szakmák, építészek, meg kicsodák, hanem hát ezek a nagyobb szakmai rétegek. Tehát nem tudott összekapcsolódni az ápolónők, orvosok és kicsodáknak a harca. És én valahogy azt hiszem, nem tudok másra gondolni, ez nem, én sem gondolom, hogy ez egy jó magyarázat lenne, nem tudok másra gondolni, mint hogy azt az inger küszöböt, amin túl már valaki tényleg kiáll az elvei mellett, vagy az eszményei mellett, és azt mondja, hogy ilyen körülmények között, hogyha X ilyen házat, ilyen jaktokat épít, ennyit rabol is lop, akkor én mostantól nem fizetek adót, és ehhez keresek magam mellé több százezer támogatót, és ezek megvannak, akkor egyszer a dolog komolyan lesz véve. De ennek nem látom az esélyét, egész egyszerűen már például azért sem, mert nem látom az ellenzékbe sem ezt. De már eszem ágában sincs itt most az ellenzék egy epáli, tényleg. Tényleg nem. De nem látom bennük azt az erőt, vagy a kívülállásnak, vagy a kívüllétnek azt az erejét, ami valóban erkölcsi minőségi átfordítható a társadalom szemében. De úgy is fogalmazhatnék, hogy, és egyáltalán nem biztos, hogy igazam van, hogyha 2022-ben kimaradtak volna például a parlamentből, és azt mondták volna, hogy ezentúl nem vállalunk semmiféle közösséget, szóval megszakítjuk a párbeszédet, lehet, hogy nem állnának jobban, most se állnak valami nagyon jól, de legalább lenne valami, ami erkölcsileg érdekessé teszi ezt az egészet, vagy komolyá teszi ezt az egész szembenállást. Én így ezt nem igazán látom. Nem azt akarom mondani, hogy tisztességtelen emberek, sőt, nem azt akarom mondani, hogy ne lennének egyéni teljesítmények, sőt, még ilyenek is vannak, és nem azt mondom, hogy ne lenne fontos adott esetben a NER parlamentjébe olykor felszólalni, de én azt gondolom, hogy ez fontosabb lett volna ebből az egészből kivonulni. Amikor ezt úgy mondtam párszor, akkor a barátaim azt mondták, hogy nem, mert ez nagyon fontos, a bentlét, meg egyáltalán, hogy ott lenni, a dolgok közelében lenni, benne lenni a bizottságokba, és ez így tud az ellenzék majd hatást gyakorolni. Hol a hatás, amit az ellenzék ezzel a taktikával gyakorol? De hát én nem vagyok politológus, és amivel kezdte a beszélgetést, tényleg... Szóval a kedvem is egyre kevesebb van ehhez, hogy ezen akár tűnődjek is, mert...
Ez a kegyelmi ügy, a legutóbbi ilyen nagy, nagyot robbanó valami, közéleti valami, ez azért elérte az inger küszöbét? Már ilyen értem.
Az enyémet?
Igen.
Hát az enyémet az igazság, hogy minden eléri. De hát az én egyéni inger küszöböm, akkor az ember dühön kicsit, meg elkerekedik a szeme, és csodálkodik, hogy én még mindig nem tudom megoldani őszintén szóval magamban, hogy ennyire hülyék, vagy ennyire gaz emberek. Hajlok az utóbbira, ami egy ponton túl hajlamos itt az előbbire. És valahogy, amikor így csúsznak össze a rétegek, akkor áll elő ez a Muppet Show a köztársasági elnökség körül. Nem is tudom, tényleg nem lehetne egy bábút megbízni, vagy egy bábúba bábút megbízni, akinek nincs múltja, csak jövője van, azt meg a Rogánék kialakítják, és akkor hát ő is tényleg tud köztársasági elnök lenni. Milyen köztársaság? Hol? Szóval éppenséggel lehetne. Tehát a mostani botrányból se tudom eldönteni, hogy ennyire hülyék, vagy tényleg azt hiszik, hogy minden hazugságot, minden hazugságból ki tudnak jönni. Ki tudnak jönni, de úgy, mint a kisgyerek, aki beáll a függöny mögé. És mindenki látja, hogy térdig kilóg a láma. És akkor most jönne a nép, aki erre azt mondja, hogy hát ez már nem. De hát a nép erről olyan nagyon, ha csak a propaganda híradókat nézi, nem nagyon értesül.
Igen, mondjuk ez is egy olyan kampányba futott, hogy a Demokratikus Koalíció elkezdte ezt a pedofilozást, ami kicsikül abban ha már visszatérünk mondjuk a diktatúra nyelvéhez, akkor erre az egy szavasra redukált szlogenek világában ez még akár működhet is, csak hát nem biztos, hogy, vagy hát nem tudom, hogy azt hogy látja, de elég visszatetszőnek tűnik ez a hazacsalád pedofilia, vagy Isten haza pedofilia plakát kampány.
Hát nem tartom túl tehetséges húzásnak. Szóval azt feltételezni, vagy azt sugallni, ami hát nyilvánvalóan nincs így, hogy ugye az a sugallat, hogy egy szervezett pedofil hálózat egyenlő Orbán rezsim. Most, ez nem igaz, ugye egészen nyilvánvalóan nem igaz. Ezt propagandából, meg düböl, meg dühségből, a tehetetlenség dühségéből, ezt lehet sugalni. Csak ez bele fog hullani a semmibe. Addig ez működött, hogy Vajk tényleg erről a kegyelmi ügyről, erről tényleg nem tudott-e más valaki. És Vajk hogy nem tudott róla az Orbán, aki föltesszük, hogy inkább tudott, mint nem. Vajk miért tudja mégis úgy elzárni a szálakat, hogy itt a botránynak igazából vége, és innentől fogva már csak a retoricitás. Hogyha ti ilyeneket mondtok, akkor mi is ilyeneket mondunk. Ez működik. Egyszerűen nem tudom megítélni, hogy még akkor se, ha mondjuk nem így van. De ha a cél szentesíti az eszközt, akkor se tudom megítélni, hogy ez jó ötlet volt. Tehát szerintem ez egy ilyen ez pillanatok alatt bele fog fulladni a semmibe. Annyi idő alatt, amennyi idő alatt ezeket a borzalmas kék, mi 90%-ban nem leszünk migránstanya, vagy mi?
99.
Hogy amíg ezeket a szemét vackokat az első esőben nem mossa a nem tudom mibe, és sok, hogyha nagyon ki van éppen kezdve a fő plakát csináló, akkor lehet, hogy olyan gyorsan nem húzzák őket újra. Ezek pár napig tartanak. Ez is azt mutatja, hogy milyen nehezen talál mondjuk az ellenzék fogást ezen az egész rettenetes birodalmon.
Mondta ugyan, hogy nem politológus, és lehet, hogy itt politológusnak kéne lenni, bár politológustól sem hallottam még jó megoldást, de hogyha ez nem, vagy hasonló politikai akciók nem törik át ezt a falat, vagy nem találnak fogást, ahogy mondja ezen a rendszeren, nevezzük így, akkor mi találhat? Tehát egy következetes és nagyon kitartó erkölcsi, nem tudom, megközelítés, és mondani, és az előbb-utóbb elérhet valamit, hogy egyáltalán tényleg milyen technika létezhet arra, hogy amit nem nagyon látunk az utóbbi 14 évben, hogy itt valahol rést üssön ezen a pajzson, amit egyébként ezek a kék plakátok gyönyörűen szimbolizálnak, mint egy ilyen.
Ne, valószínű, hogy ez a sok kevés egyszer csak magamnak mondok ellent, hogy ez a sok kevés, amiről az ember azt gondolja, hogy elfelejtődött, hogy ez a sok kevés egyszer mégiscsak összeadódik, és talán egyszer úgy találja el a poharat, hogy elkezdődik egy repedezés. Ez most ilyen fantáziálás, azért én most ennek semmiféle jelét nem látom, de hát 89. december elején kilátta, hogy december végén a Kárpátok esze helikopteren fog menekülni. Nem akarom a helyzetet hasonlítani, annyiban csak, hogy mennyi kiszámíthatatlanság van ebbe a dologban. Ki gondolta volna két hónappal ezelőtt, hogy egymás után két ilyen tényleg a kabaré, meg a vicc kategóriába tartozó botrány egyik jön a másik után. Fene tudja, lehet, hogy ezek összeadódnak, de én mégis talán, akkor azt gondolom, hogy ez a reflektálatlan bírvágy, kapzsiság a szó minden értelmében, az lesz az, ami előbb-utóbb elhozza a végét, hogy ezzel a végével ki mit fog kezdeni, arról fogalmam nincs, és hogy ahogy az előbb, szerintem én most nem látom jelét annak, hogy ez belülről megdönthető volna, talán a Fideszen belülről, de erről meg halvány fogalmam nincs, és akkor most jöhetne egy csomó találgatás, Magyar Péter szövegelemzés, és így tovább, és hogy akkor most ki mit mondott, ezzel nagyon jól le lehet szórakozni, meg hát talán nem is haszontalan, csak nem tudom, én most ezt elég reménytelennek látom.
És mondjuk az elmúlt másfél évtizedet nézzük, az irodalmi szempontból, irodalmi alapanyagként mennyiben becsülhető meg, egyáltalán lehet-e kezdeni valamit ezzel a egyre, hát talán unalmasabbnak, vagy kiszámíthatóbbnak, vagy fantáziátlanabbnak tűnő rendszerrel, hogy ez lehet ebből a szép irodalmat formálni?
Biztos, hogy lehet. Most, ha nem lenne rövid az eszem, vagy a memóriám, akkor most még példákat is tudnék talán rá mondani, hogy erre voltak és vannak próbálkozások. Ez azért egy olyan évtized, hogy elsősorban nyelvileg, vagy elsősorban akarnokságilag és gazemberségileg, tehát hogy mi lesz az alapanyag, amit leginkább föl fognak dolgozni ebből a rendszerből, vagy már földolgoztak, azt nem tudom, de biztos, hogy ez nem egy haszontalan anyag. Hát nézd, nyelvileg szerintem nem olyan izgalmas, és nem olyan fantáziadús, mint ők ezt képzelik. Tehát nyelvileg, hogyha ezt a nyelvet az ember elkezdi írói anyagként használni és parodizálni, mert hát mi más csinálna vele egy időn túl megunja. De biztos, hogy meg fognak születni a regények, és ha meg úgy kérdezzük, hogy ez alatt az idő alatt azért az irodalom az nagyon is létezett, és nagyon is fontos művek megszülettek, és ezekben a művekben valahol, mint a fogakban az idegen anyag, nyilván benne volt a rendszer, vagy a rendszer érzete, vagy a rendszer rossz kedve, de azért a művészetekben a rossz kedv az nem egy rossz komponens. Ezt azért nem lehetne mondani. És azt, hogy 50 év múlva hogy nézek vissza erre az egészre, azt lenne nagyon érdekes így látni, vagy tudni, hogy mit fognak erről gondolni, hogy vagy nem a gyökeres ellenkezőjét a mindennek, mint amit erről most mi gondolunk. Mindent el tudok képzelni, de hogy hát igen, hogy amit az ember nem hitt volna 20 évvel ezelőtt, hogy Orbán rendszer lesz a Kádár rendszer után. És ez most már mindenképpen rendszer, elég nagy szégyen ez.
Hogyha akkor maradjunk a rendszernél, hogyha a rendszer kultúrpolitikáját az oktatás irányából nézzük, vagy azon a kultúrpolitika szűrőjén keresztül nézzük az oktatást, ugye hogyha a nemzeti alaptanterv, mondjuk csak az irodalmi részét átnézzük, ott azért vannak elég érdekes választások, finoman szólva is érdekes választások, és ugye a tanárok keze meg van kötve, persze egy darabig lehetnek csak szabadok, azon túl nyilván meghatározza az a szellemiség, ami a nemzeti alaptanteret jellemzi. Ezt hogyan látja, hogyha mondjuk Herczeg Ferenc és Vas Albert művei jelentik az irodalmi szöveget? Nyilván ez most sarkítok, mert hát azért más is előfordul, nem csak ők, de hogy igen, mert hát most mondhatunk bármit, azért Herczeg Ferenc nem volt egy jelentős író, és ezek nem is nagyon jó szövegek. Tehát, hogy ha ezt határozom az oktatást, akkor ez milyen következményekkel járhat az irodalomra és az olvasó közönségre nézve?
Hát, azt elég nehéz lenne föltételezni, hogy mondjuk föltételezzünk egy jó minőségű középiskolai humán oktatást, vagy irodalom oktatást, arról nagyon nehéz feltételezni, hogy ilyen kolorikus kivételektől eltekintve a Vas Albert Herczeg Ferenc tengelyen fogja felhúzni a magyar irodalmat, mert ahhoz tényleg idiótának kell lenni. Vagyis, hogy ezt ugyanúgy a nyakába kapta az oktatás, mint ahogy a 60-as években vagy a 70-es években X-nek és Y-nak az április 4-éről szóló verseit, vagy a végtelen hosszú kurzus regényeit, amik még kötelező olvasmányok is voltak, és a tanárokon múlott, vagy a tanárok felelőssége volt, hogy ezt milyen súllyal teszik bele az oktatásba. Természetesen lehet csorbítani a tanárok szabadságát, lehet idióta igazgatókat a nyakukba ültetni, akiknek a kúszlukban is fülük van, és így tovább, és így tovább, tehát lehet belőle egy teljesen diktatórikus rémálom, ami az iskolában történik, én mégsem ezt látom. Én azt látom, hogy a tanároknak megvan a saját felelősségük, és hogyha történetesen 10 magyar tanárból van egy vagy kettő, amelyik meggyőződésből Herczeg Ferencbe, vagy ne adj Isten a Vas Albertben látja a múlt és a jövő napistenét, akkor se fog összedőlni az oktatás. Az oktatás attól fog összedőlni, hogyha ennyire nem tesznek bele rendes, tisztességes pénzeket a közoktatásba. Hogyha ennyire elment az egész tanárhivatásnak a presztízse, és hogyha azt a munkát, amit el kellett volna végezni az elmúlt 20 évben, ez finoman szólva nem végezték el. Tehát ebbe a forráshiányba fog inkább tönkre menni, nem abba, hogy bizonyos tárgyakat milyen módon tanítanak. Az nagyon fontos, azt hiszem, hogy ez a következő. Tehát egy kicsit nagyon, nagyon sántító, félve is mondom hasonlattal, hogy ugye a bizonyos műtéti megoldások korszerűségéről, hogy ezt most így vagy úgy, arról lehet vitatkozni, de mondjuk talán fontosabb vitatéma az, hogy miért van ennyi fertőzés a kórházakban, miért áll ilyen szinten a magyar egészségügy, és utána jönnek a szakmai ügyek. Ezt tudom, azt is hallom, hogy ez most nem nagyon jó így, mert ugye olyan, mintha prioritást csinálnék, azt mondanám, nem teljesen, de mégiscsak ez, akármennyire is rosszakat gondolok erről a nemzeti alaptantervről, azt gondolom, hogy ha valaki irodalmat akar tanítani, vagy művészetet akar tanítani, akkor magasról is vállat vonhat az egész nemzeti alaptan, tehát becsukja maga mögött az ajtót, ehhez csak egy kicsi bátorság szükségeltetik. tényleg kicsi. Ez pedig azért összekaparható. Még egy konzervatív ton testületben is. És ezzel mondom, nem zárom ki, hogy valaki a Herceg Ferencet jobban kedvel, mint a Kosztolányi Dezső. Tehát ettől még nem dől össze a világ.
Sőt, egyébként, hogy most vagy nem, csak most mondta, hogy a konzervatív tantestületben is összekaparható a nyilvátorság. Annak már látszott jele tavaly a pedagógus tüntetésekhez kapcsolódó megmozdulásaikban, ugye egyes egyházi fenntartású iskolák tanárai, hát azt lehet mondani, hogy az ő közegükben nagyon bátran kiálltak emellett az ügy mellett. Ehhez kapcsolódóan kérdezem, hogy vajon az, hogy a Fidesz hatalom most már évek óta, de egyre látványosabban veszíti el az értelmiségét, vagy a mögötte valaha még azért igenis ott álló értelmiség réteget. Ennek milyen? Ennek lehet bármiféle politika formáló hatása? Tehát egyáltalán az értelmiség, mint ilyen eszmei háttér, az mennyire fontos egy politikai berendezkedésben?
Hát amennyire én meg tudom ítélni, rettenetesen fontos lenni, de amikor nagyon elkapatja magát egy politikai erő, akkor azt gondolja, hogy elég ő maga értelmiségének, elég ő maga a saját árnyékának is, nincs szüksége senkire, csak janicsárokra és mamelukokra. Most itt egy kicsit ez a helyzet, azt hiszem a NER-ben, viszont az is igaz, hogy aki pedig beáll mögéjük, az nagyon-nagyon jelentősen meg van fizetve. Hát, ha még ebbe a belső korba is be tud kerülni, hogy csinálsz öreg bármit, akkor is meg vagy védve, tehát egész életedre fölülállsz a törvényeken. Azért ennek is van hát, hogy mondjam, vonzása. Nem tudom, erről tényleg olyan valakit kéne megkérdezni, aki ezt naponta nézi és figyeli, hogy ez igaz-e. Én úgy érzékelem, hogy van vagy támad egyfajta káderhiány, és egyre haszonlesőbb mamelukokkal tudják csak betömni a réseket, és egyre nehezebb kiosztani ezeket a kultúrpolitikai helyeket. Lehet, hogy ez tévedés, vagy naivitás, de én mégis egy kicsit ezt látom.
Mondjuk, hogy az oktatásnál említett a forráshiányt, ami mondjuk, hogyha az irodalmi életet, vagy mondjuk a kulturális életet, és azonban az irodalmat nézzük, akkor ott inkább a támogatási összeg ez megvan, csak ugye az elosztás aránya megkérdőjelezhető. Hogy mondjuk ez, amikor azt látjuk, hogy a különféle, hát nevezhetjük akár kormány közeli irodalmi szervezetek, lapok, egyébek több 100 millió forintot kapnak, még mondjuk a Szép Írók Társasága 2-3 év alatt 3 milliót, és az ugye idén meg semmit, vagy az előző pályázaton semmit, akkor és itt meg persze összehasonlítjuk a két írószervezet, mondjuk a Magyar Írószövetség és a Szép Írók Társaságának
szép lista lenne egymás mellett.
Igen, Volvo született is erről egy cikk, ahol azért néhány nevet felvetettem mindenkit. De mondjuk ezt tegyük is félre, csak az arányokat. Hogy ez azért, bár ugye azt mondja, hogy a tanároknak például kell csak egy kis bátorság kell, de azért az ilyen aránytalanságnál mondjuk egy több százszoros támogatási összegnél azért az mégiscsak felveti, hogy a bátorság egy idő után nem elég ahhoz, hogy kompenzálja ezt a nagyon felbillent pályát.
Nem.
Vagy hogy meddig elég, akkor
nem,
inkább ezek
elég. A bátorság talán addig elég, ameddig valaki egy osztály előtt, vagy egy egyetemi előadóba, vagy egy folyóiratba, vagy egy könyvbe lemer írni a véleményét, ami eléggé zárójelbe teszi mondjuk a nemzeti alaptantervet, vagy ezt a... Szóval, hogy hol is tartottunk?
Hát, hogy a bátorság az
osztály. Szóval a bátorság, azt hiszem, hogy civil kurázséként egy csomó dologra elég. Ekkora erőkülönbséget természetesen, hogy nem tud befoltozni. Egyszerűen azért, vagy most... Szóval, ha ez a kulturális élet, vagy az oklatás, és itt most egy képzavar következik, csupa mozdonyvezetőből állna, akik, hogyha nem dolgoznak, akkor megáll az ország, akkor ezt meg lehetne oldani egy erőteljes sztrájkkal, és azt mondani, hogy ha, és amennyiben akkor ezek és ezek. De hogyha ha és amennyiben azt mondja a Szépírók Társaságához tartozó íróknak az egy része, vagy akár az egész, hogy addig, amíg ez az aránytalanságban, addig mi mit nem? Nem írunk? Vagy nem publikálunk? Hogy mit nem? Tehát ehhez szükség van arra, hogy a szemben fél ezt megérezze, hogy ez valami súly, vagy valamiféle erő. Ők nem, ebbe semmiféle erőt nem látnak. És ezért ez kizárólag, ezek rendszer szintű problémák, azt gondolom, tehát amik az MMA és a Széchenyi Akadémia, az Írószövetség, meg a Szépírók, ezek sehogy máshogy nem orvosolhatók is mulatnak el, csak azzal, hogyha bukik ez a rendszer. És akkor még egy halvány zárójelet se tettünk, hogy és akkor mi van másnap? A bukás másnapján? Konkrétan? Na mindegy. Szóval, hogy ezek rendszer szintű dolgok. Hát az, hogy most a farkas egyszer csak megvilágosodik, és azt mondja, hogy hát, azért milyen ronda voltam eddig is, hát azért ez nem kellett volna. És akkor most nézzük csak meg, bízzük csak szakértőkre, és osszuk el megint tisztességet. Miért is? Hát erőt vagy gyengeséget mutatni ott, ahol még csak meg sincsenek szorítva. Hát ez nem volna a farkasra, úgy tetszik, hogy tényleg nem. Úgyhogy itt nem, hát ezt is nagyon sok mindent, ez csak a nagyon erőteljes rendszerváltozás fogja valamennyire meghozni, és akkor is rengeteg buktatója lesz. Tényleg olyan rendszert kell kidolgozni, ahol olyan szisztémát, ahol szakemberekre rábízható ez a dolog. Tényleg egy olyan pályázati rendszert, amelyik működik. Nagyon-nagyon hosszú idő. Azért azt most először elfelejtjük, hogy itt nem csak jött a NER a semmiben, hanem szét is vert egy csomó dolgot, ami korábban, tehát még a demokrácia idején, korábban így-úgy, de azért valamilyen módon működött. Nem jól, és nagy kilengésekkel, de azért mégis létezett. A Nemzeti Kulturális Alapnak volt egyfajta pályázati rendszere, és ezek így-úgy érdekes módon szétverődtek. Hát ezeket, vagy valamit előről kell kezdeni, és teljesen így van, hogy nem a pénz hiányzik. Tehát, és azt hiszem, hogy az oktatásból sem a pénz hiányzik, hanem az, hogy tisztességesen legyen elosztva.
Köszöntöm zárásként, hogy térjünk akkor csak az irodalomra, illetve az önirodalmi munkásságára, ugye a Magvető tavaly adta ki 70. születésnapjára az összegyűjtött verseit tartalmazó kötetet, hogy ilyenkor, amikor megjelenik egy ilyen kötet, az milyen terhet ró az alkotóra, vagy hát akkor konkrét esetben önre, mert azért ez mégiscsak egy pálya összefoglaló mű, ami felvet azért kérdéseket, mert egy olyan kiadói gesztus, egy olyan intézményi gesztus, ami azért hát akár még kellemetlen helyzetbe is hozhatja az alkotót, hogy az ön esetében ez öröm volt, vagy?
Öröm volt, tehát eleve együtt találtuk ki, hogy legyen egy ilyen könyv. A kiadó végül is ezt kérte, hogy legyen egy összegyűjtött versek, ami azért jó, mert amiért rossz is, hogy innentől fogva nekem nincs választásom, tehát amiről tudtam, és megjelent mondjuk 1970 óta folyóiratban, vagy egyáltalán nyilvánosan, azt én mindent beletettem ebbe a könyvekbe. Senki nem szerkesztette helyettem, senki nem mondta azt, hogy ezt nem így kéne, tehát ezt én raktam össze ezt a könyvet, de én magamnak ezt a játékszabályt állítottam föl. Ergo van benne egy csomó olyan vers, amit egy válogatott kötetben nyilván nem tennék be. Hát persze, ebből a szempontból valóban összegzés, annál is inkább, mert ezt még ráadásul egy kronológikus rendbe is tettem, ami ilyen rendben soha nem voltak. Ezek a versek mindig más szempontok szerint jelentek meg. Erre ráment egy jó fél évem, és annyi önzés volt benne, hogy valamivel kezelhetőbbnek tűnik most a magam számára. Tehát egyszerűen jobban tudok keresni benne. Na, tetszik ez az egész? Persze, ez egy összegség. Én kellemetlen részét nem érzem. Tehát nem kellett olyasmiket kiadnom, vagy megmutatnom, amilyeneket nem akartam volna, és hát az igazság, hogy olyan verset a megjelentek közül egyet se találtam, amiről a fejemhez kaptam volna, és azt mondtam volna, hogy te atya úristen, ha ezt valaki meglátja, elbújdosok egyrészt, mert hát amikor megjelent, akkor már valaki látta, másrészt meg ez egy hülyeség, vagy hát nem mondom, hogy hülyeség, ennek semmi értelme nincsen. Ezek mind benne vannak ebbe a cuccba is. És ilyen.
Amikor kellemetlen, azért is kérdeztem, hogy azért fogalmaztam így, mert ugye itt van egy ilyen intézményesülési szándék, nem az ő részéről, de hogy nyilván a kiadónak sem mindegy, hogy hogyan jelenik meg, csak hogyha egy akkor 70 éves, és benne van egy kicsit a nagy nemzeti költő, és nem tudom, mármint, hogy lehetnek ilyen konnotációi, hogy erre gondoltam a kellemetlenségre, ez az intézményesülés mennyire...
Hát, itt most ugye az, hogy egybegyűjtött vagy összegyűjtött versek, az nyilván egy öregkori műfaj, vagy műforma. Az intézményesülés meg, hát hogy mondjam, mikorra ez intézményesülne, vagy intézményesül, addigra ezeknek az intézményeknek már se hatalmuk, se nagy PR-juk, se semmi nincsen. Tehát ez most hát nem érzem magam intézményesültemnek azzal, hogy a kiadó ezt kiadta, annál is inkább, mert a magvető, hál' Istennek, egy magánkiadó, és még mindig az. És én nagyon örülök, hogy ők adták ki, nekem most már 25 éve mindent ő ad ki. És szóval hát azért nem olyan nagy intézmény.
És mondjuk az összegzés része, hogy akkor nem feltétlenül arra gondolok, hogy ez akkor valami lezárás, de hogy azért mégiscsak, ráadásul, hogyha végig szerkesztette a megjelentő műveit, volt ebben egy ilyen saját maga számára egy összefoglalás, hogy hogyan zajlott ez a pálya, és hogy mit jelent ez a mondjuk a Part Nagy Lajos életmű?
Ebben... Volt, tehát érdekes volt, mert azt hittem, hogy érdekesebb felfedezésekre jutok, amikor ezeket előkeresem, ahol találom a kéziratát, meg az első változatokat, meg mindent, mert arra voltam igazából kíváncsi, hogy is volt. Amikor ezt írtam, és amikor megjelent, akkor mi is volt, meg mint volt, hogy mi hogyan következett, mire és miért. Ez érdekes, ez egy ilyen érdekes önnyomozás, vagy időutazás volt, de semmi olyasmire nem jutottam, ami olyan radikálisan megváltoztattam volna mondjuk a magamról alkotott képet, vagy hogy olyan különös dologra jöttem volna rá. Relatíve kevés az a vers, ami nem jelent meg, és mégis beraktam most ebbe a könyvbe. Semmi különösen nem jöttem rá. Úgy érzem most, hogy ezek eléggé következnek egymásból, ezek a kötetek, és hát abban az értelemben nyilván összegzés, hogy hát nyilván fog még egyszer ennyi verset írni, tizedennyi verset sem fogok írni, hogy egyáltalán nem fogok verset írni. Most akkor látom egyben, megláthatja egybe, aki akarja. De semmi különös. Szóval ez nem úgy van, hogy este lefekszem úgy, hogy semmi nincs, és akkor reggel ott van egy 800 oldalas könyv, mert akkor az ember meglepődne, meg azt gondolná, hogy na most akkor ez milyen izgalom. Nem, hát csak köztem van, egyrészt meg kell írni ezeket a verseket, ő 50 év alatt, másrészt pedig van egy 3-4 évi munka, amikor ezeket egymás mellé rakom, meg kibogarászom, meg mindegy. És addigra már az ember úgy van vele, hogy hát jó, most meg az meglepett kicsit, hogy ilyen vastag könyv lett belőle, meg ilyen monumentális könyv lett belőle, azt nem gondoltam volna, hogy ekkora. De jó érzés, de hát se alá nem szállok tőle, se el.
Dolgozik most valami újon egyébként?
Hát dolgozom már, most már nagyon régóta dolgozom egy hosszú prózán, ami nagyon-nagyon-nagyon szövevényes, és nem is állok vele valami nagyon jól. Az a fő munkám, de hát mindig van mindenféle, amit az ember hol ezt, hol azt, hol azt megcsinál. Úgyhogy ha ezen múlna, hogy munkám mindig van rengeteg. Abszolút van. Több is, mint kéne. Hogyha bírom, akkor nagyon jókat lehet lehet dolgozni, és tényleg hátat lehet fordítani. A Balassáról beszéltünk itt az elején, hogy Péter mondta, hogy ez egy nagyon fontos vonása, ha tetszik, az irodalomnak, és hogy a 70-es, 80-as években is egy nagyon fontos vonása volt. Nem tudom, talán a Mészőre mondta a Péter, hogy hátat fordítva rámutatni. Hm. És ez azóta nagyon sokszor eszembe jut, hogy elmondom, hogy ez sok, de nem is olyan nagyon kevés. És ezzel azoknak a kollégáimnak a nevében is mondom ezt, aki mondjuk adott esetben nálam jóval kevésbé politizálnak, de a műveikben, meg azzal, abban, amit a műveik sugallnak, abban ugyanazt gondolják, és ugyanazt sugallják, amit én. Csak máshogy, hál' Istennek.
Nagyon szépen köszönjük szerintem ezzel a...
Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönjük, Parti Nagy Lajos.
Én is köszönöm.
Elfogadta meg kívánok. Önöknek nagyon szépen köszönjük a figyelmet. És ahogy Szabolcs az elején elmondta, amennyiben tehetik, fizessenek elő a lapra, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és kövessenek bennünket a Facebookon, hogy továbbra is készíthessük ezeket a műsorokat. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.